Kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. A következő fél órában az Inforádió e-heti kulturális anyagaiból válogatunk. Először arról, hogy határon túli magyar műemlékek restaurálási folyamatait mutatja be az Ideje az építésnek elnevezésű tárlat a Magyarság házában. A június végéig látogatható kiállításon nem csak a megújult épületek, templomok kerülnek előtérbe, hanem az a munkafolyamat is, amely szükséges ezek rekonstruálásához. Seres Gerda kérdezte Diószegi Lászlót, a Teleki László alapítvány igazgatóját.
A Rumelfolis terv eredményeit mutatja be ez a kiállítás. A Rumelfolis tervet 2015-ben indított el a magyar kormány, és kifejezetten a határainkon túli magyar vonatkozású épített örökség kutatása, dokumentálása és felújítása a Rumelfolis programnak a célja. És hát ennek a legszebb eredményeit tudjuk most már ugye két és fél évvel teltével bemutatni.
De ha jól értem, akkor nem csak a végeredmény bemutatása, dokumentálása a cél, hanem maga a restaurálási folyamat is, mint külön látványosság.
Ez egy mondhatni rendhagyó, kifejezetten izgalmas kiállítás, mert nem csupán tablók vannak leírásokkal, hanem a műtárgyak, műtárgymásolatok is kiállításra kerültek, illetve lehetőség nyílik arra, hogy a különböző restaurálási folyamatokba betekinthessen a közönség, illetve saját maga is kipróbálhassa. Tehát így a festőrestaurátor munkáját, a kőrestaurátor munkáját, akár a régészeti feltárásoknak az alapjait is gyakorolhatja a közönség, úgyhogy nem az a szándékunk, hogy bejöjjön valaki, és kimenve a teremből már ne emlékezzen arra, hogy mit is látott, hanem éppen, hogy megragadjuk a közönségnek a figyelmét, és emlékezetessé tegyük a kiállítást.
Milyen épületeket, helyszíneket válogattak a kiállításra?
A Rumelfolis terv döntően egyházi műemlékek helyreállítását tűzte ki célul. Ez az, amelyik a legszámosabb a Kárpát-medencében, hiszen különösen Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján rengeteg középkori, sőt árpádkori templom van, kicsi falusi templomok, máshonnan nem remélhetnek támogatást. A kiállításban a tablókon kívül bemutatásra kerülnek olyan leletek, olyan tárgyak, amelyeket a felújítás során találtunk meg, például felvidéki kis falu Pédernek a református templomában egy régészeti ásatás során előkerült egy 17. századi sírkőlap, amelyet hát másolt egy kőrestaurátor és bemutatásra kerül, vagy például a szenzációs kiszolnai evangélikus templomnak egy kőszobra kerül bemutatásra, ugye ez a Kiszolna az a templom, amely Giotto freskó másolatokat rejtett el, és hát ennek a felfedezése és a Rumelfolis tervhez kapcsolódóan történt meg.
Diószegi Lászlót, a Teleki László alapítvány igazgatóját hallották. Viktor Vazarelli művészete reneszánszát éli Európában, így látja a Szépművészeti Múzeum főigazgatója. A madridi Thyssen-Bornemisza Múzeumban nyílt életmű kiállítása a magyar alkotónak, amelyet két nagy Vazarelli tárlat követ majd Frankfurtban és Párizsban. Seres Gerda kérdezte Bán Lászlót.
Vazarellinek valódi reneszánsza jött most el. Az érdeklődés szerte Európában növekszik életművek iránt, hiszen nem csak a mostani madridi kiállítás, hanem Németországban, Frankfurtban lesz egy nagy életmű kiállítása ősszel, és jövő tavasszal pedig, hát ugye a modernizmus egyik fellegvárában, a párizsi Pompidouban. Madridban azért is jelentős az érdeklődés, mert a spanyol nyelvű világban nagyon sok követője volt, lelkes követője Vazarelli művészetének, amely ugye a 60-as évek közepén volt a népszerűsége csúcsán, akkor ő vált az opák atyává. Ez az a művészeti irányzat, amely a leginkább a nevéhez köthető, és amelynek az egyik legjelentősebb alkotója volt, amely az optikai, ugye az optikai benyomások messze menő kihasználására épült, hiszen aki ismeri Vazarelli művészetét, rögtön beugrik neki ez az időszaka, ugye a híres zebrája a Vazarelli Múzeumban, amely a fekete-fehér ellentétre és a konkáv-konvex világnak az ellentéte épül, hullámzóak a képei, nagyon sok különleges térélmény éri a látogatót azokból a geometriai formákra alapozva, amelyel Vazarelli létrehozta a műveit. Alapvető indítatása volt, hogy minél többekhez eljutatni művészetet, demokratizálja, éppen ezért sokszorosított formában készültek művei, nem csak festmények, szőnyegek, tehát egyedi műtárgyak, hanem nyomtatott, sokszorosított formában is rengeteg helyre eljutott a művészetet.
A 2 évvel ezelőtti klasszikus kiállítás után ez már a második tárlat, ami lényegében vagy javában a Szépművészeti Múzeum anyagából szerveződik a madridi Thyssen-Bornemisza Múzeumban. Miből válogattak? Gondolom a Vasarely Múzeum anyaga az az alap.
Vasarely, noha 1930-ban Franciaországba távozott, élete végig erősen kötődött Magyarországhoz, odahaza feleséggel magyarul beszéltek, és 2 nagyon jelentős letéttel gazdagította az országot. A 70-es években Pécs városára, hiszen szülővárosa volt, hozta létre Vasarely Múzeumot, de a legnagyobb adományt a 80-as években, 80. születésnapja körül adományozta Budapestnek, a Vasarely Múzeum így jött létre, és az kezdetétől fogva a Szépművészeti Múzeum keretei között működik. Így ezzel a nagyszerű, több mint 500 éves adományból valóban nagyon jelentős kiállítást tudunk létrehozni szerte a világban. Így ez a mostani madridi kiállítás is döntően a budapesti Vasarely Múzeum anyagára épül, de kaptunk kölcsönöket Pécs városától is, és ami nagyon fontos, létezik egy Vasarely alapítvány, amelyet most a mester unokája vezet, Pierre Vasarely, ők is adtak műveket erre a kiállításra, sőt, ami nagy érdekesség volt itt Madridban, hogy Carmen Thyssen-Bornemisza-nak, Thyssen-Bornemisza gróf özvegyének a gyűjteményében is van egy nagyon jelentős két Vasarely mű, amely szinte a bejáratnál fogadja a látogatókat, tehát ilyen értelemben is volt egy különleges vonatkozása a Thyssen-Bornemisza Múzeumnak és gyűjteményben ez a mostani kiállításnak.
Bán Lászlót, a Szépművészeti Múzeum főigazgatóját hallották. Fehér László, Horváth Dániel és Martin Henrik friss munkáiból nyílt közös kiállítás a Rugógyár galériában, az 5. kerületi Szarka utcában. A Performatív Portrék című tárlat a galéria művészeti koncepcióját követve 2 alkotói generáció találkozását teremti meg, ezúttal a portréfestés műfajában. Fehér Anna Magda kérdezte Iványi Bitter Brigitta kurátort.
A kiállításunkon olyan műveket válogattunk össze, amelyek az egyik leginformációgazdagabb témával, az arc ábrázolásával foglalkoznak, és ezen belül nagyon büszkék vagyunk rá, hogy az egyik legnevesebb, külföldön is igen elismert magyar képzőművész állít kínáló Fehér László, aki ezekben a portré ábrázolással kapcsolatos legújabb festményein az egyén történelmi időbevetettségét fejezi ki. Sematikus és egyénhez köthető arcok váltják egymást Fehér László művein, illetve egyes festményein az arcok teljesen elmaradnak, és a test önmagában mint egy utalás, vagy csak egy szimbólum működik. És ebben az új rózsaszín sorozatában, amiből nálunk is láthatnak néhányat, az abszurd dominál, amelyben az arányok, a képen összeérő dolgok és emberek nem egyszerűen esetleges találkozások, hanem a hétköznapi tulajdonképpen mondhatnánk örkényi abszurdok pillanatképei.
Egy másik generációt képvisel a tárlaton Horváth Dániel és Martin Henrik, nekik is portréképeik, festményeik láthatóak, de míg Horváth Dániel képein a modellek arca soha nem néz a kép nézője felé, tehát nem találkozhat a két tekintet, addig Martin Henrik képein, míg az arcok álmosódnak, a szemek viszont nagyon élesen, hiperrealisztikusan ábrázoltak, tehát a tekintetnek nagyon fontos szerepe van. Hogyan ellentpontozzák vagy egészítik ki ezek a munkák Fehér László műveit?
Ők egész másképpen nyúlnak a portréfestészethez, de közös jellemzőjük mind a 3 művésznek, hogy valami fajta akció van a portrén, amely megbontja azt a frontális hatást, amelyet a klasszikus portréfestészetben elvárunk, és ezáltal elgondolkodtató helyzetben látunk meg egy másik embert. Tehát egyfajta rejtőzködés, megfejtésre váró titok lengi körül ezeket a portrékat. A Martin Henrik a legutóbbi Vidia című sorozatában elsősorban a tekintetek működésére koncentrál, és ezeken a művein az arc éntelenségbe burkolózik. A művészt az érdekli, hogy ezek a személytelen, szinte arctalan arcok hogyan tudnak csak a tekintetükkel kapcsolatot teremteni a nézővel. Míg a többi portrén ez a fajta erős, szuggesztív tekintet nincs jelen, tehát a Horváth Dánielnél vagy akár a Fehér Lászlónál kevésbé a szuggesztív tekintetek dominálnak, mint inkább a portré szimbolikus megfogalmazásai.
Iványi Britter Brigittát, a Rugógyár galéria kurátorát hallották. Most hírek következnek, majd utána folytatódik kulturális összeállításunk.
Kulturális híreket hallottak.